Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Csökkenő vízszint, kibukkanó leletek. Az aszály miatt veszélybe kerül a még éppen víz alatti örökség. Erről is beszélgetünk a mai közkincskereső első felében.
Maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, az azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen, és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget.
Hallhatnak egy készülő kiállításról is, amely egy Horvátország partjainál feltárt római hajót mutat majd be az Aquincumi Múzeumban.
A Budapesti Történeti Múzeum együtt működik a Zadari víz alatti régészeti kutatóközponttal, és az Isztria menti szigetvilágban ők találtak egy olyan különleges és ritka hajóroncsot, ami a Krisztus utáni 5. század közepéről származik.
Ezután Szombathelyen az idén 15 éves Iseum Savarienza régészeti műhely és tárházban járunk. Az itteni Ízis szentély nemzetközi szinten is jelentős, hiszen a harmadik legnagyobb ilyen kegyhely az egykori római birodalom területén.
Azért szép lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami Pannonia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás történeti, vallás néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
Végül a régészet napjáról lesz szó, amelyet idén június 6-án tartanak a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.
Idén a központi tematika törzsfőktől a királyokig, hát ezt nyilván nem tudtuk minden programpontban megfogni, de az előadásokkal azért igyekszünk a témára koncentrálni. A gyerekeket is megcélozzuk, ők a mondjuk az egyik nagyon fontos korcsoport, de azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekek általában nem egyedül jönnek, és az nem működik, hogy a gyerek nagyon jól szórakozik, kézműveskedik, játszik egyebek, és a apuka meg anyuka halára unja magát közben. Úgyhogy mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy közben ő is találjon olyasmit, ami érdekli.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A víz alatti régészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem.
Az Újfalusi szigeten vagyunk, ez egy kis sziget a Csepel-sziget mentén. A réfhely ott balra mellettünk látszik egy olyan 75 méterre, és ezek a kövek, amik itt mellettünk vannak, meg ez a falcsónk egy római kikötőrednek a maradványai.
Neki szépen látszanak itt a lábunk előtt ezek a kövek, mert alacsony a vízszint, legalábbis én azt gondolom, hogy májushoz képest alacsony.
Nagyon, nagyon alacsony, tehát ennyire ez nem szokott kint lenni. Egy közepes vízszintnél ennek a kőomladéknek a teteje éppen hogy csak látszik, tehát az, hogy most a kőomladéknek a lejtőjét, meg ezt a kidőlt falat is látjuk, ez egy rendkívüli állapot, általában egyébként aszályos nyarakon szokott ennyire látszódni, és hát ez nem normális, hiszen tavasszal mondás is mondja, hogy májusi eső aranyat ér, tehát azért az április-május ennél nedvesebb szokott lenni, és hát egy jó méterrel magasabb a Duna. Általában most meg szinte bele lehetne menni.
A szokásosnál ezek szerint aszályosabb évet vár?
Igen, igen. Ennek elvileg örülhetnénk is, hiszen drága búvárkodás helyett a víz alatti régész térdigérő vízbe gázolva vizsgálatja át az átonyokat. Csak hát ezzel van két probléma. Az egyik az, hogy a maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, az azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen, és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget, tehát itt konkrétan emberek hazavisznek dolgokat, illetve átalakítják a medret szórakozásból.
És nem csak a Dunának a vízszintje alacsony, hanem például a Tiszái is, meg minden folyói, és hát Szolnoknál a törökkori hídnak a maradványai már most előjöttek a mederből, amik általában csak a nyár derekán szoktak előbukkanni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon súlyosan fognak majd károsodni azok is.
Igen, engem is aggasztanak ezek a képek. Láttam a szolnoki hidat is, hát az is egy ugye 16. századi török hídról beszélünk, egy egyedülálló emlék, amit jó lenne megvédeni a jövő generációi számára. De hát itt a Nagy-Dunán és Csepel-sziget oldalába, csak itt ezen a 40 kilométeres szakaszon több hajóroncsot ismerek, ami ilyenkor kibukkan, és hát a Duna mentén és a Tisza mentén is számos rönghajó, cölöp szerkezetű építmény van, ami ilyenkor kilátszik, és nem az a gond, tehát, hogy az emberek oda mennek és megnézik és lefényképezik és levideózzák, és nagyon örülnek neki, hogy egy ilyen helyen járnak, hanem az a gond, hogyha elkezdenek fűrészelni, kihúzogatni tárgyakat, mert úgy gondolják, hogy az jó, hiszen gondoljunk bele, ezek a sérülékeny fából, egyéb szerves anyagból való tárgyak, hogyha nem a víz alatti környezetben őrződnek meg, akkor itt néhány hónap vagy fél év alatt gyakorlatilag porrá tudnak válni. Úgyhogy ez egy nagyon kritikus helyzet. Itt arra lenne szükség egyébként, hogy egy állapotfelmérést végezzünk, tehát minél több helyre kijutni, ledokumentálni, hol vannak a lelőhelyek, ezeknek az állapotát fölmérni, amit lehet és szükséges, azt kimenteni, esetleg mélyebb vízbe elsüllyeszteni. Hát ennek én most kicsi esélyét látom.
Nem, mert tavaly nyár elején írtam egy publicisztikát arról, hogy milyen veszélyben lesz majd előbb-utóbb a víz alatti, vagy éppen még csak víz alatti örökség. Nyilvánvalóan rengeteg pénzre meg szakmai háttérre lenne szükség, de hát a buvárrégészet legalábbis én úgy látom, hogy meglehetősen mostohán kezelt területe az örökségvédelemnek. Pontosabban inkább egyáltalán nem kezelt területe, tehát nagyjából, mint hogy a tudomást se vennének róla.
Igen, ez a pontos megfogalmazás. Egyébként ennek megvan a maga pszichológiai háttere, mert az emberiség történetének legnagyobb részébe, tehát hogy mondjuk így 50 ezer évet, ha visszamegyünk az időbe, ha beleesett valami a vízbe, akkor azt jószerével nem tudták kiszedni. Tehát az nem létezik, utána átment a nem létbe. Valójában egyébként megőrizte a víz és az üledék számunkra, és hát a 1950-es évekig nem létezett tömeges búvárkodás. Tehát nem volt meg az a technika, nem volt az az elérhetőség, az a tudás, hogy mi van a víz alatt. Most már van, ezért van 2001-ben megszavaztak egy UNESCO konvenciót és egy nemzetközi egyezményt, és egyébként nem csak Magyarországon van ez a probléma. Nagyon jó szakmai együttműködésem van például francia kollégákkal, ott ugyanúgy érinti őket az asszály, és ott is vannak római kori, középkori hidak, hajóroncsok, amik szintén ilyenkor a Loire-ba, a Szajnába és egyéb kisebb folyókon ilyenkor előbukkannak, és először valóban ők is nagyon örültek, hogy ezeket végre fölmérhetik, és keltezéshez mintát vehetnek, stb., és most már aggasztja őket is. És akkor ehhez az éghajlatváltozási kihíváshoz jönnek még az invazív fajok. Tehát itt a mi folyóinkban és tavainkban is megfigyeltük, hogy vannak invazív kagylófajok, amik sajnos pont ezeken a fa maradványokon szeretnek nagyon megtelepedni, és hát gondoljunk bele, régen ez a fa állt kint magába, vagy egy hajóroncsnak az oldala, és most pedig 10-20 cm vastagon ezek a telepes kagylók megtelepednek, mint egy korallzátonyon rajta, ugye több tonnányi súllyal meg tudják terhelni a szerkezetet, ami eddig is már épp hogy csak egyben volt, tehát gyakorlatilag ez nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Ez egy komplex dolog, ugye a régészettudománynak a fejlődése, illetve ehhez kapcsolódó kutatások gyakorlatilag itt a természettudományos kutatásokkal kerülnek összefésülésre. Persze még mindig nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Jelen pillanatban az összes képességem abból áll, hogy amit tudok, azt dokumentálok, ugye önkéntesekkel dolgozunk, néhány jóindulatú múzeum folyók mentén kisebb-nagyobb segítséget nyújthat, nekik sem nagyon vannak lehetőségeik. Például most tervezzük, hogy május végén vagy június elején lemegyünk Muhács környékére egy szonáros felmérés, hogy egyáltalán mi van azon a szakaszon. A Muhácsi csatának az emlékéve is van, hát ha esetleg valamit a csatához kapcsolódóan találunk. Hát mondjuk szomorú, hogy nem az elmúlt években, amikor nagy források voltak a Muhácsi csata kutatására, nem akkor finanszírozták meg mondjuk a Mária királyné kincses hajóinak a kutatását. De mindegy, ahogy tudunk, haladunk előre. Nyilván vannak terveink az idei évre is. Egyébként adtunk be Európai Uniós pályázatot, mert ugye Magyarországról ugyan semmit nem kapunk, de esetleg majd így európai együttműködésbe beadott az Árpád Múzeum egy nemzetközi konzorcium keretében egy nagyobb léptékű, tehát egy 3 éves kutatóprojektre. Nagyon remélem, hogy abból lesz valami. Szóval tervek vannak, van is mit kutatni, és szerintem eredménye is lesz egyébként ennek a munkának.
Meg hát nyilván egy intézményi háttér nem ártana az ügynek.
Hát az én régi nagy tervem az, hogy Magyarországon szükség lenne egy folyami régészeti kutató és bemutató központra és restaurátor központra. Tehát eleve, ha a nedves környezetből előkerül most egy famaradvány, nem nagyon tudunk vele mit csinálni. Nincs meg ennek sem a személyi, sem a technológiai feltétele. Egyébként létezik, tehát hogy vannak képzett emberek, bevásárolhatóak azok az anyagok és készülékek, még csak nem is óriási összeg, csak nálunk nincs ez koncentráltan. A közönségnek ilyen ad hoc kisebb kiállítások utakon tudjuk ezeket bemutatni, de nincs egy olyan hely, ahova egy iskolás csoport el tudna menni, és esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalatot szerezne, és hát nincs egy országos intézménye, onnan kijárnánk, és lenne egy költségvetési áttere. Mondjuk a benzinnek, hát gondoljunk bele, egy céges autó kimegy, a mai üzemanyagárak mellett az már az maga egy komoly költség, hajót üzemeltetni, tehát ez mind-mind költség, a búvár felszerelések is drágák. Szóval ez egy nagyon jó dolog lenne, és pedig mindig azt mondjuk, hogy Magyarország ugye a Duna-medence közepén van, és hogy mennyire fontos helyet foglalunk el mi a Duna-medencének az örökségén, a történetébe. Szeretnénk, ha a politikájába és a gazdaságába is fontos szerepet játszanánk, de hát ennek a háttere az lenne, hogy esetleg ennek a dunai múltját is megkutatjuk és meg tudjuk vizsgálni, hát ez jelen pillanatban még nem működik.
Igen, mert hát ugye pillanatnyilag tulajdonképpen önkéntesi alapon megy a búvárrégészet Magyarországon.
Igen, önkéntesekkel dolgozunk, és az Árpád Múzeum, mint egy területi múzeum, nyilván a saját területén amit tud, de hát nem tudom mennyire ismert a hallgatók számára a magyar múzeumi rendszer. Ugye van nemzeti múzeumunk, vannak ilyen megyei jogú városi múzeumok, és vannak a futottak még kis területi múzeumok, mint amilyen az Árpád Múzeum, és hát kapunk egy minimális állami támogatást, ami nem elég egyébként a múzeumnak a működtetésére, és a 11 ezer fő körüli kis településnek az önkormányzata finanszírozza a maradékot, tehát nyilvánvaló ez nem elég országos programoknak a végrehajtására.
Nyilván a szolnoki törökkori hídnak a megőrzéséhez is legfeljebb önkéntes meg baráti alapon tudnak hozzájárulni, tehát kutatóként.
Igen, hát ott ugye a múzeumnak a saját kollégái próbálják meg tenni, amit meg tudnak tenni, de ott is egy városi múzeumról van szó. Nyilván egy kicsit nagyobb város, mint Ráckeve, tehát egyel talán több lehetőségük van, de ettől függetlenül ők is valóban önkéntesek bevonásával, és hát egy darab régésznek a munkájával teszik meg, amit tudnak. Egyébként nagyon érdekes dolgokat derítettek ki, tehát hogy sikerült keltezniük, hogy ez valóban a törökkor híd, térképekkel vetették össze, tehát az is egy nagyon érdekes és ígéretes dolog. Hát ilyenből körülbelül becslésem szerint 1000 számra van egyébként Magyarországon ilyen örökségi elem. Az őskortól kezdve a római koronát a törökkorig minden van, ráadásul az egyezmény, az UNESCO egyezmény azt mondja, hogy minden, ami 100 évnél régebbi, az víz alatti kulturális örökség, és hát aztán 19. századi hajóból is jó pár darabot ismerünk 20. század elejéről is, és egyébként bár ezek nem túl régiek, de az a jelentőségük, hogy a dunai múltba a hajómalmok, ezek a gabonás deregjék, ezek nagyon fontosak a helyiek identitása szempontjában. Ha elmegyek, tartok egy előadást és beszélek a hajómalmokról, akkor minden faluból odajön 2-3 ebre. Ó, nekem is a dédapámnak hajómalma volt. Tehát előjönnek ezek a történetek, mert ezek 1000 számra voltak. Tehát több ezer vagy éppen 10 000 családnak van olyan kötődése, hogy hajósokhoz, molnárokhoz, halászokhoz kapcsolódó, és ez az örökség, ez az ismeretanyag, ez elveszőben van.
Hamarosan folytatjuk a víz alatti régészetről szóló riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.